Yeah, Brian, you decided to tell my question.
Igen, csak az a tudati tényező, hogy tehát minden, tehát más, megfontoltabban vezetnek az emberek, hogyha van nyoma. Tehát másképp fognak vezetni. Tehát ez elég, hogyha megnézitek a vérakapuba, mindenki szép. Eleinte, amikor a vérakapuk felálltak, azért még eleinte voltak vagányok, akik ugye csak előtte fékeztek fel, kapufékkel, és akkor gyorsan átosontak a kapu alatt, mert utána újra padlógáz, és akkor mentek tovább. Persze eleinte ugye egy párszor megfogták így őket, és akkor utána most már látszik, hogy azért a vérakapuk környékén azért időben elkezdenek lassítani az emberek, és utána az
lépa. Szégi felvételen látszik gyönyörűen, ahogy egyszer csak belassul a sor, aztán utána újra elkezd rohanni.
Igen.
Ahhoz volt a vérakapuk.
Na most ugye a rendőrség gondolkodik a szakasz átlag sebességmérés történetében is. A védások meséltek nekem egy ilyen sztorit, hogy egyébként jogilag már akár most is csinálták. Az első, M3-as első bevezető szakasza, az első két példakapu közötti szakaszba csinált egy 24 órás mérést. Ez a vízválasztó, aki ismeri, tudja, hogy milyen frankó minőségi autópályáról beszélünk, meg Limbes Dombos a tájék. A 13%-a átlagsebesség alapján büntethető lett volna. Tehát az 53 kilométeres szakaszt olyan gyorsan tette meg 10-valahány százalék, hogy az alapján minden helyről lehetett volna küldeni a csekket. Egy. És mondta a kolléga, hogy nem ez volt a legszörnyűbb, hanem volt 4 olyan kocsi, amelyik az elején is, meg a végén is pontosan 130-al ment, tehát ahol mérték. És 200-as átlagot csinált. 200 fölötti átlagot csinált. Ezen az úton. Na most ezek valószínűleg, hogy tehát ezek nem csak önmagukra veszélyesek, hanem minden nyomukra. Tehát aki összetéveszti a versenypályát a normál közúttal, az sajnos az minden nyomukat veszélyeztet, és minden nyomuknak az életére tör. Tehát kvázi ez egy gyilkossági kísérlettel is fölér, amit ezek az emberek elkövetnek. A kis rövidebb szakaszú átlagsebességnél is az a gond, hogy hogy is mondjam, az embereknek a várakozásba, beépülésbe ez is benne van. Tehát a vélekapuk azt is egyre kevésbé látják el azt a funkciót, hogy javítsák a morált, abban benne van az, hogy pontosan tudják az embereknek, megtanulták, hogy hol kell lassítani. A social médiában, ha megjelenik valahol egy háromlábú mérő kamera, okos kamera, akkor azonnal tudják az emberek, egymásnak továbbadják, ott egy kamera, akkor mindenki szépen viselkedik. Tehát az emberek sajnos egy kicsit ilyen szeretik ezt a rablópandúr játékot, ami szerintem inkább egy a nyúl és vadász figurálnak tekinthető. Én megmondom őszintén, engem nagyon zavar, amikor lesből kameráznak. Engem még soha nem büntettek meg gyorsajtásért, pedig szerintem jóval 1 millió fölött mentem már kilométerbe. Tehát én azt hiszem, hogy ez a rendszer azért más, amit én szeretnék, hogy itt pontosan nyoma van annak, hogy megnéztek. Tehát nem meglepi az, hogy vagy egyszer csak kapok egy csekket, és benne van egy büntetés. Mert a kamera leszínképpen azt nem veszem észre esetek többségében.
Két kérdésem van. Az egyik, hogy Magyarország eléggé átjáró ország, tehát elég sok vendégmunkás van. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy visszaállítani a határt, ha nincs digitális rendszámtáblája, akkor itt tessék bevásárolni egyet, vagy tessék visszafordulni.
Van ilyen ország, ahol ez már van Európában. Fehér Oroszországnak hívják. Fehér Oroszország, hogy a kocsival kimész, akkor a határon kötelezően kapsz egy nyomkövetőt. Egy pici bibie van a GDPR-nak, valószínűleg nem felelne. Bocsánat.
És a másik, hogy milyen informatikai háttér kell, mert elég sok adatot kell valós időbe fel. Valós kiskészletetéssel, tehát ez tipikusan 5G, tehát ez az kell, hogy az 5G rendszer mindenhol
meg legyen
mindenünk
mellett,
vagy
úgy mondom keresztül. Ehhez még nem csak az 5G. Tehát ez még a Narrowband IT-val is megoldható. Tehát itt akár a Telkos Melóbender is, vagy akár Lorával is befethető lehetne. Tehát ez nem egy olyan eszemeket nagy mennyiség, tehát egy ilyen trajektória azt jelenti, hogy ha 50 méterenként veszek fel egy pontot, az simán kezelhető, és mondjuk a 50 méteren, ilyen technikai dolgokon nem beszéltem, de ez nem GPS. Tehát ez Galileo. Hát a Galileo 1 cm pontossággal tudja ugyanezt, mint amit a GPS tud, és egyrészt európai, másrészt meg a GPS-t lehet korrumpálni, de biztos tudjátok, hogy voltak elég látványos korrupciós sztoriai a GPS-nek. Az oroszokról meg hát most nem mondanék.
A drónoknak a problémáját is megoldja ezzel van, mert hiszen világnyelv a drónoknak.
Tehát a drónoknál egy kicsit másképp fog megoldódni. Tehát
ott
annyi fog történni, hogy a nyilvánvaló, hogy a picire kisebb eszközt kell a drónokra tenni. De ott is ugye megvalósul, épp az a személyigazolványjal való hozzárendelésre megvalósul, hogy ki a kapitány, ki a felelős a drónért. És ez a legfontosabb. Bocsánat, még az adatmennyiségről még annyit, hogy igazából itt a helyben, tehát ez tulajdonképpen ez egy log. Tehát itt igazából aktív, ez kár úgy is elkezik, hogy egy log alkalmazásból olvasnák. Na most a közlekedési lámpáknál az a adatmennyiség, amit mondjuk itt fel kell dolgozni, mondjuk az ő néhány száz méteres sugarú környezetében.
Ez csinálja is nagyon szépen.
Igen, csak a vézzel az a gond, hogy a kb. Egyharmadában van a járművekben. Egy vidékre minél messzebb mentek, tehát minél ritkább helyen mentek a vézzel, annál rosszabb lesz a leszedettsége, tehát annál kevesebb pont alapján kell neki a algoritmusát összepakolgatnia. Nyilvánvaló, hogyha minden járműre pontosan tudnánk, tehát én nekem sem bajom a gép, de én is használom. Tehát, hogyha ő megkapta az összes feladatot, akkor ő sokkal jobb algoritmust, eredményesebb algoritmust tudna, vagy eredményesebb az algoritmusra. Tehát ez sem is van. A gondot van egyébként, amikor, tehát amivel én nem értek egyet, az, hogy olyan adatokat is kezelhet, amiket nem biztos, hogy én örülünk neki, hogyha. Tehát ilyen, mit szoktam csinálni, mikor szoktam menni. Kifejezetten zavar, amikor munkaidő rég előtt 10 percet szól, hogy most már kezdjél pakolni, mert már indulnak kell. Tehát ezek azért úgy kicsit úgy vagyis mondjam, én már lehet, hogy túl öreg vagyok ahhoz, hogy ezt megszokjam. Tehát, de gép mondja meg nekem, hogy most akkor. De ez valószínűleg.
Ezt szeretném megkérdezni. Ha ez az ökoszisztéma megvalósul, ugye abban egy kicsit se kételkedik, hogy előbb-utóbb megvalósul, mi lesz az autók tulajdonjogával? Mert hogy ugye, ha itt mindenkinek továbbra is saját autója van, akkor a közlekedés nem hatékonyabb lesz, hanem sokkal rosszabb. Hiszen ugye eddig attól küzdünk, hogy egy autóban nem ülnek négyen, hanem sok autóban csak egy ember ül. Ha ez bekövetkezik, akkor elkövetkezik az a világ, ahol egy csomó autóban egy ember sem fog ülni, mert én elmegyek valahova, mit tudom én, este mulatni, és hajnali egykor szépen befötyögöm a mobiltelefonomnak, az autómnak, hogy jöjjön már értem, mert hazamennék. Tehát magyarul is lesz egy csomó autó, mert üresen fog száguldozni. Pedig hát milyen jó lenne, hogyha az az autó, ami ott áll kihasználatlanul, az vinne engem haza.
Tehát ez
a... Kellett utána a saját autó?
Tehát ez, amiről én beszéltem, ez az átmenet sztoria. A fényes jövő. A Stockholmban csináltak egy olyan modell számítást, hogy Stockholmban a mostani gépjárművek 6%-ával, amennyiben azok hatüléses önvezető autók lennének, ugyanazt a közlekedést le lehetne bonyolítani, mint ami most van. Tehát ezek, amit mondtam, hogy a teljesen full önvezető világ lenne, és a közlekedés mint szolgáltatás lehetne igénybe venni, hogy én el akarok venni A-ból B-be, és akkor az applikáción keresztül kérem. Egyébként ilyen rendszereket a kínaiak csinálnak. Tehát a Pekingnek az összes taxiában már van ilyen nyomkövető, és az összes taxit optimalizálják. Tehát azért Peking azért nem kis város. És az hogy mondjuk onnan a megfelelő taxitársaságnak a megfelelő taxia érkezzen ki, már ez egy igen komoly bigdéta történetet kíván. Tehát valószínűleg, hogy az átalakulásban, tehát olyan dolgok várhatók egyébként, hogy a drónok mondjuk a szállítás jó részét le fogják venni a közlekedésről. Tehát a kis logisztika egy részét. Tehát a bizonyára olvastátok, a finnek csinálnak most egy Helsinki környékén egy olyan pilotot, hogy amennyiben másfél kilónál kisebb sürgősségi járunk, tehát akarsz venni, akkor 10 percen belül a drón kiszállítja a delikvensnek ezt a történetet. Feltéve, hogy nincsen hóvihar. Legelején beszéltünk, hogy nem biztos, hogy a drónos azért minden hóviharban működik. Még a drónokhoz még csak annyi megjegyzés, hogy tegyek nektek, hogy ez mennyire komoly probléma. A vendéget adottam előadást a Szolnoki Repülés Tudományi Konferencián, és előttem volt egy olyan előadó, aki a hogyan csináljunk sikló drónt 30 000 forintból című előadásával. Hát igen, de döbbentette a társaságot, mert a 30 000 forintért mindent meg lehet venni idén és társaim keresztül, amivel elő lehet állítani egy olyan drónt, merevszárnyú drónt, teljesen műanyag, prexi, ami a géppel felhúzza magát 6-700 méterre, kikapcsolja a gépet, és mondtuk, ez önvezető módon, vitorlázó módban el tud menni 6-2 km távolságra, fél területre, és ott lesz áll, és 2 kg hasznos terhet tud vinni. Na most a déli határon ez már javába megy nálunk is. A keleti határon olyan kombót kaptak el most legutóbb, hogy meteorológiai ballon, ilyen nagyobb ballon, rákötve cigaretta csomag, és egy drón volt a tetején, amelyik húzta. A ballon. Úgyhogy egyébként ez egy nagyon-nagyon fogós probléma, tehát az, hogy például a börtönöknek a drón védelme, tehát a börtönökben először bejutottak be drónnal, telefont, kábítószer, nem tudom mit. Iszonyú pénzekben, reptereknek a drón védelme. Tehát karácsonyban biztos láttátok, hogy komplet reptereket sikerült, csak azzal, hogy nem megfelelő helyen drónt röptetnek, reptereket sikerült blokkolni. Egyébként Magyarországon, Budapesten vannak ilyen mérőállomások, ahol pontosan látják, hogy hány olyan drón repül, amelyiknek van rádiós kapcsolata a világítójával, mert ugye a rádióson látszik. Hát ilyen százas látságban de van. Tehát bármikor, hogyha egy Budapesten megnézed, most ezek közül valószínűleg egyetlenek nincsen repülési engedélye. Hát a múltkor voltam egy ilyen érdekes szituációba kerültem, mert is mondjam, szóval ambivalens volt nagyon a helyzet. A rendőrség udvarán közlekedési biztonsági kiállítás, vagy ilyen kiterepülésen voltam, segítettem a kollégáknak, és hát a rendőr kollégákat jöttetek a dróta tömegtartatot. Úgyhogy cseppet sem volt szappan, helybe kellett most feljelentést tennem a... náluk. Tehát az emberek még nem... Most kb. Ott tartanak a drónokkal, mint amikor az autók elkezdtek jönni, és nem tudom, emlékeztek voltak ilyen régi filmek, hogy azon fogadtak, hogy ilyen autóversenyre leadták a baros üveget, és akkor ki az, aki elkapja a száguldó kocsi előtt. Tehát még ilyen hülyeség szinten kezelik még a drónokat. Nagyon nem ügyesség. Tehát nagyon-nagyon komoly problémákat lehet a drónokkal okozni. Háborúkat döntött már el a drón egyébként, tehát Szíriában az oroszok azért vonultak ki, mert a ISIS-os gyerekek ugye az orosz repülőket felrobbantották kereskedelmi sima kommersz drónokkal. 14 repülő, földön álló repülő, katonai repülőgépet robbantottak fel. És talán az oroszok úgy értékelték, hogy az ebből játékból most nem kérni, hogy 200 halott meg. Meg rengeteg hadianyag ment a semmibe. Tehát a drón az valóban egy nagyon-nagyon fogós probléma, tehát azért is kellett megcsinálni. Tehát én mindig azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy lehet, hogy az autókat fogom utóbb megcsinálni, én az autókat szeretnék megfogni, de valószínűleg a drónokat fogom elsőnek megcsinálni. Tehát arra sokkal nagyobb az igény, és az sokkal forróbb pite. Tehát az nagyon, nagyon komoly kihívás is. Hát, igen.
Voltunk a Honvédségben egy olyan drónnak tűnik, hát egy kettőnek beszélnek, mert nagyon nagy fontosan eljutottak, ilyen nagy mennyiségű, egy borzasztó.
Hát a legnagyobb drón az 2 tonnás.
Két tanárkiról
is. De két tanárkiról is vannak.
Tehát, mert Dubajba elindultak, az egyszemélyért voltak.
Igen. Tehát,
a másik meg egy megdöbbentő film volt néhány, sokáig lehetett látni, pont a területen elhagyott szovjet lakanyák. És Dronnal végigmentek a szobákon úgy, hogy sehol nem ütközött semmibe, ajtóknál, hozzára fordult és úgy ment be, szóval döbbenetes volt az egész. Kövegyő 40 perces film volt. És sokáig lehet találni, hogy más is látta ezt.
Én a katonákat próbáltam itt a drón irányba mozgatni, és ott a tábornok mondta nekem, hogy hagyjam el ilyen $1000 problémát, hogyha útba van a drón előlik. De az amerikai hadseregnél, a tengerészgyalogosoknál a Dongo típusú drónt azt rendszerbe állították, két darab, tehát olyan, mint egy dupla pisztolytársa úgy néz ki a katonának a derészéján, és egy ekkora méretű kis mini drón, amit a rejtek helyen fedezékből föl tud dobni, fölmegy, és akkor ilyen, hát nem túl gyorsan, 20 km per órával tud repülni, de full HD kameraképet, meg fő kameraképet tud adni le a katonának, tehát mondjuk az ellenség fölé be tud repülni, és meg tudja nézni, hogy hányan vannak ott is. És éppen mi csinálnak, és azért van a kettő, hogy az egyik vezetődik, akkor a második után tudja küldeni. De mondom, tehát ez már rendszerben lévő eszköz. A januárban volt az első olyan hadgyakorlat Angliában, ahol csak robotok harcoltak robotokkal. Rendben nem volt benne. Igen, de aki kapcsolja a rádiót, akkor más sincs.
Sem lehet, hogy
tehát a rádiósan még látható lenne, ha, mert most ugye az amerikaiak érdekes volt, mert eddig Amerikában ugye nem lehetett drónozni igazából, mert eléggé keményen büntették a drón használatot.
Az volt egy majdnem balesetet belőle, egyik
hát több is volt, és az amerikaiak most váltottak. És effektíve ugyanezt, amit én mondok, ugyanezt az STT ugyanezt hozta be, hogy lehetővé teszi az éjszakai repülést, a úgy rendvezető módon a repülést, tehát hogy A-ból B-be elmegy és nem látja a pilóta a gépét, viszont csak akkor, hogyha tudja garantálni azt, hogy közvetlenül előzítődik azt, hogy hol ment és mit csinál. Tehát Amerikában most ért el kell odáig, hogy ugyanezt nem akarják valósítani.
Egyébként megnézést kérek. Az eredeti kérdésünkhöz, az önvezetéses jármű ark kialakítani. Egyet tudok érteni azzal a előttem szólóval, aki azt mondja, hogy először a tudományi viszonyokat kellene eljelteni. Hát ez akkor ér valamit, ha ténylegesen csökkenni fog a fölösleges autóknak a vásárlása, karbantartás hiánya, és a többi, mert mit csinál az önvezető rendszer, hogyha van egy önvezetős autó, nem tartott a karban, nem stabil, nem működik jól, és a többi, de én elindulok vele. Mert én vagyok, de ennyi vasinálok vele, amit akarok.
Ez nem így van. ez kb. Az önvezető autó az legalább olyan komoly hatóság engedélyezési procedúrának fog, mint a repülőgépek. Tehát igazából itt a nagy repülőgépeknek, nem tudom, a Hungarokontrollnál voltatok-e már, hogy láttatok-e a Hungarokontrollt, hogy mit csinál. Tehát ugye ők ugye időbe utaznak folyamatosan, tehát ő azt látja 15 perc múlva, hol lesz. Ha mindenki úgy repül, ahogy most repül, akkor hol lesz 15 perc múlva, és akkor ezért tud visszanyúlni az időbe is. Tehát ő mindig a jövőt látja. Ugyanezt meg lehet csinálni az önvezető autóknál is. És igazából itt, ami én nekem szerintem egy kicsit fals irányba megy a világ, hogy szóval abban nem hiszek, hogy olyan önvezető autót lehessen csinálni, ami az ember intelligenciájával és probléma megoldó készségével rendelkezzen, mert mit tudom, egy berepül egy kárkány papír, vagy egy homokvihar hirtelen kialakul, vagy bármi. Tehát olyan szituációk lehetnek, amikre egy önvezető autó nem tudsz felkészíteni. Én szerintem a világ valószínűleg valami olyasmi lesz, hogy tulajdonképpen a digitális térbe fog minden lejátszódni először, és az alapján fognak a járművek mozogni. Tehát igazából nem a jármű fogja eldönteni, hogy ő merre megy, hanem amerre majd az egész adattér neki lehetővé teszi, mint ahogy most a repülőgépek, hogy te most itt mehetsz, és mennyi egyen lentel, egyen döntel, stb. Tehát ugyanaz a fajta szabályozás, az ki fog alakulni. Tehát igazából most már a számítógépek a kapacitása, ezt már régen lehetővé is tenné, Tehát ez már most már nem amiről én beszélek egyébként, egy jó képességű mobiltelefonnal megoldható.
Pontosan ezt akartam mondani. Miért kell oda menni személyesen, ahova egyik elő a másikra? Miért kell nekem személyesen ott lenni, mikor a virtuális világ már most ragyogóan működik? Meg kell nézni, a fiataloknak a nagy része már a virtuális világban él.
Hát igen, hát
nyilván... Leülnek egymást mellé a padra, és nem beszélgetnek, hanem kommunikálnak hírben, vagy akartam. Az okostelefonon. Teljesen kimondtam rajta alkalmazom, amikor egyik alkalommal megfigyeltem egy fiatal, látszólag pár volt, szóval nem tudom, de valószínűleg pár volt, mert együtt jöttek, együtt mentek, és leültek a parba, a padra, és nyomkodták vagy és kis. Egy megmutatta neki a képet, az másik képet, elgondolkoztam, hogy minek mentek ki ezek a padra.
Hát a levegő miatt.
Köszönöm. Akkor miért nem hagyták otthon telefonjuk be? Szóval, mondom, szóval óriási variációs lehetőség is. Nem biztos, hogy az igazi megoldás az önvezetésen.
Emlékeztek, amikor a mobiltelefonok elkezdtek terjedni, akkor eleinte azért voltak akik ilyen hamis mobiltelefonok, még nem volt mobiltelefon, csak ilyen státuszszimbólumszerűen használtak hamis mobiltelefonokat. Tehát igazából hány év telt el? Tehát igazából itt megnézzük azt, hogy 25 év... Hát igen, tehát a gyerekek, akik már nekem mondjuk az egyik nővérem szoktam mesélni, vagy mesélte, hogy a kisunokáját fektette le, és a kicsi már ugye fáradt volt, és egy igazi mesekönyvet adott a kezébe, és a kicsi hiába húzta, nem ment a kép alatt. Ugye anyukának a tabletjén szokott mesét nézni, úgymond, és maga két és fél évével dühöngött, hogy mi az, hogy ez ilyen...
Hogy Angliában egyes iskolákban az analóg számú órákat ki kell cserélni digitális gyerekek nem tudják az analógot.
Jó, hát most,
jó, ezek ilyen
most értelem elkezdenék római számokat felírni, sokan bajban lennétek.
Mind a
korosztálynál, igen, nekünk még benne
csak. Na mindegy, csak zárójel, de 4000-nél fölötte nincs római szám. Csak 3999. Úgyhogy 5000 számokat föl nem tudsz
érni.
Nem tudsz fölérni. Összeadni, mert nem tudsz. Na, nem ezt akartam lenni. Van még egy olyan dolog, amiről itt nem volt szó, hogy ezt a rengeteg információt egy kezdő autóssal hogyan lehet megoldani. Magyarul megtanítjuk kresszre, megtanítjuk autót vezetni, megtanítjuk mindenre, de rengeteg olyan plusz információ kell, hogy ezeket elsajátítsa, hogy valamelyiket ki kell majd még egészíteni, egy plusz oktatás, vagy a régieket továbbképezni, vagy valami hasonlót, hogy egyáltalán bele tudjon nőni ebben az egész.
Én nekem a kisebbik lányom, amikor elkezdett vezetni, én direkt nem hagytam neki, hogy használja a navigációt. Hát tanulja meg a térképet, tanulja meg... Tehát mindig a mi generációnk, még hogyha hirtelen nagy vimei leó lenne, és nem működne semmilyen hálózat is, mindig valószínűleg a papír térképek alapján el tudnánk menni A-ból B-be is, és tudnánk közlekedni. Hát a 10-20 éves korosztálynál nem biztos, hogy... Egyáltalán, hogy egy térképet kezébe ad.
Az iránytűt nem ismerik, könyörgöm.
Tehát,
a térkép, az iránytűt
nem ismerik. Tehát valóban a technológiának van egy ilyen, tehát azt még nem tanultuk meg, hogy hogyan kell ezt tanítani. Tehát igazából nincsenek, a finnek állítólag a finnek tudják ezt legjobban bevinni igazából a mindennapjaikba, meg van ausztrálokon, Ausztráliában is. Abszolút benne van már az iskolai képzésben ez a fajta, készülnek arra, hogy ilyen világ jön, és erre módszertani kutatásokat végeznek, meg nagyon-nagyon komolyan oda figyelnek erre. Nálunk a mi iskola rendszerünknek sajnos nem ezek a legfontosabb problémái.
A finnek minden lehetősen most a finnokat az jelentkezett, inkább abból sok minden elemet át kéne vennünk, és nem. Mi kell kitalálni minden helyszer, vannak működőképes modellek?
Hát szerintem a legfontosabb egyet kéne átvenni a fizetést, amit annak a tanárok szemben.
Hát
az már sok minden megoldanak.
Rengeteg
Még egy dolog van, ami izgalmas, önvezető autóval kétféle, alapvetően ketté lehet mondani. Az egyik féle önvezető autó az, amelyik utánoz minket. Ugye ezek azok, amik most elkezdtek elterjedni. Tehát összám kamerájával felismeri a táblát, mit tudom én, úgy vezet, mintha én vezetnék, csak mondjuk egy kicsit nyugodtan. Ugye a másik féle önvezető autó az hasonlít inkább a repülés technikában a robotpilótára, amelyik nem egyáltalán nem próbálja utánozni a pilótát, tehát a robotpilóta nem akar kilátni a kamerával, meg egyébként, hanem ugye egy infrastruktúra vezérli. Na most nyilván a folyamat elején az infrastruktúrát vezérelt önvezető autók nem fognak tudni megvalósulni, mert ahhoz egy baromi nagy befektetés kell az egész földgolyón. Tehát először jönnek azok, akik utánozzák az embert. Viszont az igazi poén, és amiket előnyöket elmondtál, annak egy jó része akkor lesz majd kihasználható, amikor vagy infrastruktúra vezérelt lesz egyrészt, másrészt pedig létrejönnek azok a bizonyos autók közötti ad hoc hálózatok, ahol például azt is meg tudom csinálni, hogy végre egy rohadt jobbkedves utcánál nem kell mindig lelassítani és benézni, mert egyszerűen rádiós módon tudom, hogy nem jön ott senki, nem jöhet ott senki, mert nincs jel. Ugye, tehát ez lesz a második fázis. Na most ebben a második fázisban a dolog nagyon hamar meg fog oldódni, mert hogyha az elindul onnantól kezdve, az útvezetők ki fognak pusztulni az útról, mert annyira esélytelenek lesznek az egymásról minden tudó autókkal szemben, ugye ő neki meg semmilyen információja nincs, csak amit a szemével lát, hogy ott a letörés nagyon hamar meg fog történni.
Hát Budapesten a, nem tudom, tudjátok-e, azért is fandogó, mert az emberek parkolóhelyet keresnek. A forgalom kb. 25-30%-a az ezért van.
Állandóan állunk, mert valaki próbál betolatni, jó helyen.
Próbál betolatni, vagy bemegy, de lassan megy, mert nem tudja, hogy van-e hely. Na most például, hogyha ez a rendszer megvan, azért mondta, hangsúlyoztam ki, hogy mozgó és nem mozgó. Tehát a nem mozgó, benne van a parkolóhelyen álló autó is. Hát pontosan lehetne tudni, hogy megyek egy úton, hogy abban megyek utcában hány üres parkolóhely van. És ki lehet írni az utca elejére, úgy, mint ahogy a plázában ugye erre már rájöttek, hogy a zölden világítok, hogy beállhatok. Tehát ugyanígy effektíve mérhetővé lehet tenni az egészet. Tehát ez egy olyan externália, ami már önmagában, ha csak ezt veszünk...
Mint ahogy az utca megütött, hogy kiderült, hogy az épület előtt van egy szabad parkolóhely. Én megjöttem 4 utca sarkot, mert ott tettem le
a profit. És mondjuk, hogyha a navigációs szoftvereket egyébként pontosan tudja, hogy itt a környékben hány, pontos oda fog tudni téged navigálni, itt ide fog tudni beállni. Tehát hogy ismét nagykorosítani kéne már az embereket, és nem ez a... Engem roppantul bosszant, hogy ilyen igen drágák ezek a járművek, pláne meg az újak ilyen 10 milliós kategóriában vannak, és akkor kb. Úgy kezeljük őket, mint hogyha középkorban a karókat leverték, hogy merre mehet a szekér, most ilyen beton póznákat rakunk, és merre mehet ezek a sok milliós értékű járművek, tehát effektíve nonsense. Nem tudom, azt tudjátok, hogy aki csak Budapesten közlekedik, a kocsijának az átlagsebessége az kevesebb, mint a kerékpáros, mint a biciklizálnak volna.
Nem sokkal több, mint a gyalogos.
22-23 km per óra az átlagsebessége. Igen, viszont. Na most ezért érdemes venni egy drága autót, hogy...
Gyalogatom vele. Nézd a Bogota. Hogy Bogotában, hogy oldották meg a kérdéseket.
Ma mindig egy izgalmas kérdés ebben az egészben, és erről nem tudom, hogy tudsz-e valamit. Ugye, az autók közötti kommunikációra végül is kifejlesztettek egy protokollt. Ami ugye nem az 5G, mert akkor még az 5G sehol nem volt, csak mindenki tudta, hogy majd biztosan 4G után az 5G következik, mert a számegyenest azért ismerték, de szó sem volt róla, és ez a protokoll azért eléggé fejlett állapotban.
Ez az amerikai megközelítés, tehát az amerikaiak, ezt az amerikai tolják abszolút. Nagyon különböző az európai koncepció és az amerikai. Az amerikai azt mondják, hogy oldják meg az autógyárak, egymás közti kommunikációval az autógyáraknak legyen a dolga az, hogy erre képesek legyenek, és minden felelősség az autógyárakra van letolva. Egy ilyen durván 3-400 oldalas jogszabályt szól erről a történetről. Európa egy kicsit másképp áll a dologhoz, és ez inkább közelebb van ahhoz, amit mondtál, az infrastruktúra, tehát a rapid infrastruktúra szempontú megközelítéshez. Tehát Európában sokkal inkább úgy közösségiként tekintik az egész közlekedést, és nem is. És az én szerintem sokkal költséghatékonyabb lesz, tehát abban nem hiszek, hogy egy fizikai infrastruktúrán, tehát mondjuk egy út mentén 3-5G-s hálózatot kelljen csinálni ahhoz, hogy mondjuk ez megvalósuljon. Tehát valóban az igazi összjáték az úgy fog összejönni, az út is okos lesz, tehát sokkal okosabb lesz. Egyébként nevetséges, rengeteg szenzor van az útban már most is. Csak effektíve nem használjuk ki az adatait, hanem hát arra, amire akkor oda rakták, akkor arra használják. Egyébként meg senkinek semmi köze hozzá. Ja, egyébként az tök jó lenne, hogyha mondjuk tudnánk azt, hogy mondjuk le van fagyva a híd például, amikor elindulok. De ezt nem kapom meg, mert ennek a szenzornak az adatait azt a hídnak a kezelője látja, és senki más. Most csak mondtam egy példát, de rengeteg ilyen van. Vannak olyan szenzorok, amiket csak télen használnak. Tehát mondjuk nyáron is érdekes lenne mondjuk annak a szenzornak az adata. Rengeteg olyan mérő van, ami méri a sebességet. Tehát a
sebességet.
És azonnal elfelejti például.
Tehát igazán... És akkor ott már lesz, hogy nem törődik fel, hogy ott van a vejtítve egy szenzor, amit felhasználható elemet.
Vasúti átjárónál volt egy csomó olyan fejlesztés, hogy ilyen aktív jelző, hogy még véletlenül sem tudja az ember úgy felhajtani a sínre, hogy jön a vonat. Ezek is volt egy időszak, amit erre képültek, tehát ennek az a koncepciám, hogy minden, ami van, ami adatot termel, ezeket az adatokat szedjük össze. Tehát ez is a része az ökoszisztémának. Amit kiemeltem, az igazából csak a járműnek a mozgása, de ezen kívül minden más adatot össze kéne szedni, és igazából adatvezérelté kéne tenni az egész közlekedést. Tehát ha több adatot tudnánk, és precízebb adatokat tudnánk, akkor sokkal hatékonyabb lenne.
Nem, elnézést kérjük. Ehhez viszont kellene végre megírni egy öntanulós algoritmust, ahol az adatokat beleöntöm, és az szépen lassan így megtanulja, és optimális végrehajtás fog nekünk
van. Ez megvan. Tehát igazából ez egy tűzteljes problémának tartunk, tehát hogyha megjelenik az adataink, már az a technológia megvan, amivel szuper számítógépnek odaadjuk, és akkor az pipak megtanulja azt, hogy hogyan közlekedik a világ.
Akkor kimúlik ezt, hogy miért nem használjuk.
Ez egy átalakulási probléma. Ez olyan dolog, mint amikor annak az internet indult, vagy a társközlés indult. Eleinte ugye azért nem volt mindenkinek mobiltelefon, hát ez biztos jobban tudjátok, mint a 80-as években még ugye arról volt törvény, tehát ez lehessen örökölni a telefonigénylést, mert mi annak egy ilyen kábeltérés internet azért csináltuk meg Nyíregyházán, mert mi összeakartunk kötni két intézményt, és akkor írásba kaptam a szolgáltatót, hogy 8 évig ne is remenjek, hogy ő nekem ott tud adni vonalat. És akkor...
Azért a vasúti sorompóknak a története érdekes, hogy gondoltok meg. Igen, volt a szakáll a sorompó, leengedték. Mindig volt, ha át akarsz viszonyulat, és közvezett a sorompó életveszélyek, sok baleset volt. Csinálták a félsorompót, ugye. Bement az oldalt kitölteni szükségesen. Ugyanúgy az utasokra bementek, ugyanúgy elvizette őket a sorompól. Jött utána a lámpás, jó, nem veszik figyelembe, most akkor mi a helyzet? Volt újításon találta valaki a tényleg, mint okoskan. Nem így legyen a sorban a keresztben. Hát igen, csak hát vonatnak a nagy tömegét megállítani, hogy nem vagy kocsival. És az emberi fegyelmet nem lehet kikapcsolni teljesen ilyen szempontból.
Igen, az emberi hülyeség abszolút végtelen. Mindig talál valami marhaságot, ami
szóval, azért, kap, talán akkor meggondolja magát, hogy ha csak kevesebben lesznek, akik balesetet okoznak. Bozottan néznek ki ezek a kocsik, amiket így van megtolt.
Hát igen.
Szörnyen.
Igen.
A kérdésem, hogy az 5G-nél nem kellett az új protokoll, mert az mégsem működik, hogy a körforgalomban menő autó fölhívja a másikat, ahol beszél, fölhívja a harmadikat, abban nem tud beszélni, azt mondja, hogy most mással beszélek, küldjek.
Amit mondtam a hungarakontrollra, az a funkció az kell. Tehát igazából az a fajta vezérlő funkcionalitás, aki szintetizálja, hogy fogja tudni az adatokat, és akit ő tud kérdezni és tud válaszolni, annak ki kell alakulnia. Tehát ez nyilvánvaló, hogy tehát igazából az a probléma, hogy korábban ugye az a világ alakult ki, hogy majd középről megmondjuk, hogy hogyan közlekedjetek, és majd mi szabályozzuk a lámpát nektek, és mindenki, hát valaki rosszorba, hát úgy járt, akkor majd valamikor egyszer majd ő is odaér. De igazából itt a világnak afelé kell elmenni, hogy igenis az emberektől jöjjön vissza minél több visszajelzés, annál hatékonyabbá válik, annál több mértet egy központ nem tudja önmagába akármilyen okos lenni. Hát én amikor bekerültem a KPI-be, én nagyon meglepődtem, hogy tehát ők olyan nagyon klassz matematikailag fantasztikusan jó modelleket alkottak, matematikai modelleket, amiket úgy validálnak, hogy időnként kimennek és időnként mérnek valamennyit, és akkor azzal megnézik, hogy a modell az mennyire jól működik, vagy nem jól működik. Csak a valóságban ugye az történik, hogy ezek a modellek sosem működnek. Tehát sosem pontosan működnek. Mindig pont, ugye szoktuk mondani, mindig én nálam romlik el az algoritmus, tehát mindig én nálam lesz piros a lámpa, mindig én nálam, stb. Tehát igazából itt a valami olyasminek kell kialakulni, hogy ez, amit próbáltam mondani, ez a metrikus térnek. Tehát egy mértékkel válni. Tehát most per pillanat nem mérik. Tehát nincs mérés, nincs dokumentum, ami alapján, nincs log, ami alapján lehetne ezt egészet kezelni. Tehát addig, amíg meg ezt nem lépszik, mert addig nem is lehet. Most hál' Istennek az EU ezt most bekeményített ezzel, ez bőven elegendő lesz ahhoz, hogy ez nyilvánvaló, hogy ez nem csak az új autókra kell akkor megcsinálni, hanem akkor meg kell csinálni az összes többire, mert most ha csak az új autókra kerülne be, akkor az 15-20 évig még elég sok olyan autó lenne, amelyikben ez nincsen benne. És hát ugye azért logikailag nem jó az, amit mondott az EU, mert egy autónak a fekete doboza az nem tartalmazhatja a többieknek a mozgását. Tehát ez a saját mozgásra fogja tartalmazni. Na most innentől kezdve, hogyha volt egy baleset, vagy akármi történt, akkor ha a 8 szereplőből csak egynek vannak meg az adatai, akkor az összes többiről nem tudunk semmit, az nem lesz jó. Tehát valószínűleg, hogy itt mindenkinek sajnos be kell állni a sorba. Én eleinte úgy gondoltam, hogy ez a műszaki vizsgálat ezt a része, és akkor még felrakják minden járműre ezt a dobozkát. Most egyre inkább az lesz, hogy éves kötelezőnek ezt a része, és a biztosító fogják felrakni a delikvensnek az autójára.
Szeretnék esetleg egy másik irány figyelembe venni, esetleg a politikai irányát. Ennek az egész digitalizációnak, ahogy voltál kedves az elején elmondani a dolgokat, ez, hogy mindent koncentrálnak, mert mindent koncentrálnak, mindenkiről minden adatot és így tovább, az nem vezete esetleg a mindenkori hatalomnak a diktatúrájához. Egyszer. A második, jó, én már öreg vagyok, tehát engemet nem fog izgatni, hogy én nekem olyan autóm lesz, hogy beleülök, aztán hátrafele nézem, közben amarra megy az autó, ugye? Én, ha most beleülök az autóba, azt én élvezem. Én például automata, sebességváltós autóba nem is szeretnék beülni, vezetni. Én nekem az a lényeg, hogy a kezem az így járjon ide-oda-amoda, mert engem mi lesz azokkal az emberekkel, hogyha bevezetik mindenki részére a digitalizált autóját, hogy nem kell vezetni, mert az úgyis elmegy oda, mert megmondom, hogy hova mennyi, oda mennyi, ez nem élvezet. Tehát az embernek a ugye sokszor lehet hallani, hogy ilyen szabadság, meg olyan szabadság, hát elveszik az embernek azt a szabadságát, hogy ő autót vesz.
A én édesapám kerékgyártómester volt. Ő volt a faluba az élet császára, még a második világháborúban is, meg utána is. A második világháborúban a logisztikának a 70%-a lovasszekér volt. Ugye azért vették el az aktuális megszálló csapatok a lovakat. Én a gyerekkoromban még megértem, hogy azért minden háznál azért még volt faluhelyen ló, meg tekér. És akkor hirtelen, amikor bejöttek a traktorok meg a teherautók, akkor hát nem volt szükség a tekérre. És az édesapám ott maradt, hogy hát hoppá, hát senki nem akar tőlem szekeret venni. A Mápi Szalkán jártok, ott van egy kocsi múzeum, az én apám által készített parádés kocsi az egyik, amit Bódi József által készített parádés kocsi. Sajnos nem tanultam meg tőle a szakmát, már is sajnálom.
Pedig
élne. Jó lenne hobbinak, de ami a komoly. Tehát igazából a 100 évvel ezelőtt még nagyon komoly tanulmányokat írtak arról, hogy mit kezdenek Manhattanbe az a rengeteg lóval, lócitrommal, ha így megy tovább a fejlődés Manhattannek. Még nem voltak autók, hanem voltak elterjedve. Most a Manhattanbe valószínűleg előfordul néhány ló lovasrendő formájába. Az én apám még remekül lova volt, én már egyszer ültem lovon, de Tehát én azt mondom, hogy az a világ, tehát amiben beleszülettünk, amiben szocializálódtunk, az nagyon megváltozott. Tehát, hogyha nekünk gyerekkorunkban azt mondja valaki, hogy oda mész a falhoz, egy plastikkártyát bedugsz és pénzt veszel ki a falból, hát azt mondtuk volna neki, hogy na ne hülyéskedj. Vagy hogy ülök a vonaton, és az Ausztráliában a strandról nővéremmel beszélek mobiltelefonon, néhány földrészen keresztül, kvázi ingyen, ezt se hittük volna el gyerekkoromban. Tehát olyan szinten megváltozott a világ, olyan új szkírek jöttek be, amit hogy én mit szerettem volna, lesznek spanden városok. Lesznek olyan helyek, ahova majd a nagypapák elvihetik az unokájukat, a nagymamák elvihetik az unokájukat, nem mutatják, hogy ők tudnak vezetni. Ez kb. Olyan, mint hogy most a Savoya Parkban lehet Trabantot bérelni, és már összegondoltam, hogy bérelek, bárja kégedben lesz a Trabantot, és a gyerekeim nem is, már nem emlékeznek rá, hogy volt olyan nekünk. Tehát igazából a világ megváltozik teljes egészében. Az, hogy követés és nagy testvér, erre azt tudom mondani, hogy akinek mobiltelefon van a kezébe, akkor ezt tegye el, tehát akkor ne használj mobiltelefon. Nem tudom, hogy mennyire, hát én eléggé sok ilyen biztonsági kollégával találkoztam, és munkám miatt is. Hát a párizsi terrortámadásnál, azt nem tudom, hogy tudjátok, egy olyan találták meg az elkövetőket. Ott az volt, hogy hát ilyen sok mindent találtak ott a stadion környékén, és eldobott mobiltelefonokat is persze. És találtak egy olyan mobiltelefont, ami egyetlen egyszer volt bekapcsolva. Egyetlen egyszer látta meg a valamelyik tulajdon. És nyilván sok nyom volt, ez az egyik. És utána egy olyan devianciát találtak, hogy ez a telefon, amikor megtalálta ezt a tornyot, nagyon időben közel hozzá három másik mobiltelefon is mondott egy CHRO, tehát kivették az aksit a mobilokból. Ez volt az a minta, ami fura volt, hogy mi az, hogy egyszerre négy mobiltelefonból veszik ki az akkumulátort. Mert ugye hát a terroristák ugye félnek azt, hogy lehallgatja a mobiltelefonjuk őket. Ez alapján találták behatárolni ezt a területet, ahol utána már hagyományos nyomozati módszerekkel be tudták azonosítani, kik ezek a jó képességű terroristák, akik ezt csinálják. Az önvezető autóban ez is benne van, hogy mondták a terrorista gyerekek, hogy hát tök jó, akkor már önkéntes robbantós emberkesek el, már elég az autóba berakni a robbanóanyagot is, és akkor elküldjük oda, ahol robbantani szeretnék. Tehát rengeteg olyan kihívás van ezekben a történetekben, amelyeket nagyon nem tudunk most helyből kezelni, de nagyon sok olyan dolgot megoldottunk, amelyek ennélkül nem lettek volna. Tehát a mobiltelefon nélkül teljesen más világban élni. Vagy internet nélkül teljesen más világban élni.
De csodálat, de sokan kovács volt. Kerékgyártottak a kerékgyártását, a külőket.
Hát én boldogtalan sajnálom, édesapám, mikor meghalt, akkor ő a komplet műhelyt lezsírottam, felvittem a parnásra. Majd én alkalom aztán fogom, és akkor az egészet el fogom hozni, és hát jó képességűek föltörték a házat, és hát kompletten mindent elvittek, pedig mondjuk ezek a csikafúrók, amik ezeket a csinálták, ezek horror állba kerülnek egyébként. Tehát a legnagyobb az egy ilyen két emberes és ilyen ország átmérőjű.
Ez a kerekedek a kihasználás, vagy a kihasználás, többenetes is fontos. Ha a láb túlszorok összenek annak elég, ha szúrva, akkor leesik.
Hát apámhoz ragasztottak a németek is, meg az oroszok is. Az oroszok is kicsit maguk.
Nagyon szükség. De amikor elmentem a műhelyről, láttam neked az ebben, főleg a kolásról kérdezett, mindig együtt dolgoztak, hogy az döbbenetes. Nem lehetett mellé beszélni, nem lehetett.
Hát igen, mert ugye a feldobodott tengely akkor elég hamar. Elég hamar megadtam.
Ehhez is egy kiérzetem egy kicsit a dolgokhoz, de csak meg kellett egyedlen, mert nekem gyerekkor nagy emlékeim volt.
Nagyapám meg templomépítő volt. Köszönöm szépen.
Mi köszönjük, és
nem tudom, van-e még kérdés kollégák, vagy bárki részéről? Ha nem, akkor megköszönöm.
Köszönöm.
Nagyon jó. Igen, köszönöm szépen azt meg. Ja, majd e-mailen majd elküldöm.